Isten igéjét Mózes 5. könyvének 6. részéből olvasom, az 1-től a 15. és a 20-tól a 25. tartó verseket. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsam meg nektek. Ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked. Te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgass meg, Izrael, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az Úr. Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfájra és kapuidra. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásod kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, mégis ehetsz róluk jó lakásig, akkor vigyázz! Ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaságházából. Az Urat, a te Istenedet féld, és őt szolgáld, az ő nevére esküdj. Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek lévő népek istenei közül. Mert az Úr, a te Istened, aki közötted van, féltőn szerető Isten. Fölgerjed el az Úrnak, Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről. Ha majd a jövőben megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és döntések ezek, amelyeket megparancsolt nektek Istenetek az Úr, akkor így felelj fiadnak. A fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel. Az Úr nagy és veszedelmes jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és egész háza népén a szemünk láttára. Minket pedig kihozott onnan, hogy bevigyen arra a földre, és nekünk adja azt, amelyet esküvel ígért atyáinknak. Az Úr megparancsolta nekünk, hogy teljesítsük mindezeket a rendelkezéseket, és féljük az Urat, a mi Istenünket. Akkor jó dolgunk lesz mindenkor, és éltet bennünket az Úr, ahogyan van ez ma is. És igazak leszünk Istenünk az Úr előtt, ha megtartjuk és teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk.
Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, imádkozzunk. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Hálát adunk neked, mindenség Ura, hogy megjelenhetünk a te színed előtt. Kereshetünk téged, mert te már korábban kerestél minket. Látod, Istenünk, hogy a veled való találkozás zavarba is ejt minket, hiszen tudjuk, hogy nem érünk fel a te dicsőségeddel. Vétkeztünk, mert lehet, hogy azokat bántottuk leginkább, akiket a legjobban szeretünk. Vétkeztünk, mert a világi törvények néha jobban érvényesültek a te törvényeidnél, és vétkeztünk, mert nem kerestük eléggé a te akaratodat. Kérünk, bocsáss meg! Köszönjük, hogy a te bűnbocsánatod által felszabadulhat a mi lelkünk, hogy téged dicsérjen és magasztaljon, hogy veled és a gyülekezet közösségével együtt örvendezzen. Kérünk, hogy te legyél jelen a te lelkeddel, hogy szóljál, és adj nyitott füleket, hogy te tudj munkálkodni köztünk. Te eleveníts, táplálj és építs, a te fiad által kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Isten igéjét olvasom, melyet szent lelke segítségül hívásával bizonyságot is kívánok róla tenni. A Lukács evangéliuma 5. részéből, a 33-tól 39. versig tartó szakaszból. Ők pedig ezt mondták neki. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is, a tieit pedig esznek és isznak. Erre Jézus így válaszolt, rávehetnétek-e a nász népet, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is eltépné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt, a tömlő is tönkre menne, hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor a jó. Kedves testvéreim! Az emberi élet korszakokra oszlik. Egy bizonyos esemény előtt és után. A rendszerváltás előtt és után. Az árvíz előtt és után. A házasságkötésem előtt és után. A gyerekek kirepülése előtt és után. A betegségem előtt és után. De a reklámok szerint bizonyos mosópor használata előtt és után is nagy-nagy változások szoktak bekövetkezni. De valóban ezek az események, amik érintik a társadalmi, politikai életünket, és főleg a személyes életünket, nagyon döntő hatással tudnak lenni ránk. Egy új életberendezkedésre késztetnek, teljesen máshogy kell megszervezni az életünket, és mindeközben valamiféle veszteségtudattal is meg kell küzdenünk, sőt, ezen kívül még a jövőbe betett hitünket sem szabad elveszítenünk. És valljuk meg, testvéreim, hogy mindez együtt meglehetősen nehéz is tud lenni. Átlépni egy új élethelyzetbe, belevetni magunkat az addig ismeretlenbe, a nem megszokottba, ami esetleg még veszélyes is lehet a számunkra, bizony ez nagyon sok lelki energiát fel tud bennünk emészteni. De mégis tudjuk, hogy menni kell tovább, tovább kell lépni, bízni kell, ha nem is mindenki vallásos bizalommal, de valamiféle kapaszkodó után nyúlva elindul, mert tudja, hogy van még feladata, van még hová elindulni. De ennek az újnak a megélése a hitéletünkre nézve is igaz. Még akkor is, hogyha lehet, hogy hosszú évek óta tudjuk, hogy Jézus megjelenésével egy teljesen új korszak jött el a világba, ővele kezdődött el az új szövetség kora, és ővele új életet kezdhetünk. Mert gyakran semmi újat nem érzékelünk. Talán kicsit hasonlítunk a tékozló fiú bátyára, aki csak robotol, és csak robotol az atyai házba, anélkül, hogy belegondolna, hogy milyen jó dolga is van neki ott. Anélkül, hogy belegondolna, hogy mennyire ki tudná használni az atyai ház nyújtotta lehetőségeket vagy örömöket. És meg sem fordul a fejében, hogy csak úgy lakomát lehetne csapni az együttlét kedvéért. De persze nem akarom azt mondani, hogy mindenki, aki már régebb ideje keresztény, feltétlen megfáradt is lenne, de minden esetre mindenki számára nagyon bátorító lehet, hogyha újra és újra belegondolunk, hogy Jézus miben hozott nekünk újat, és mi az, amiben újra és újra meg akar újítani, és hogyan akar minket lelkesíteni, hogy az ő országában való élet csöppet sem egyhangú és sivár, hanem sokkal inkább változatos és kihívásokkal teli. Az igénk alapján megállapíthatjuk, hogy a keresztény élet nem folyamatos megvonásból, örömtelenségből, vagy magunkra erőltetett áltatosságból áll. Aki csak ennyit lát a kereszténységből, az nagyon rossz nyomon jár. És aki ezt sugározza kifelé, az sajnos rossz jel és elgondolkodtató. Nem azért vagyunk keresztények, mert valamiféle mazohizmus kapcsán mi plusz törvényeket is magunkra vállalunk, és megvetünk minden világi örömöt, és csak a túlvilágra koncentrálunk, mint ahogy a középkori festményeken ez jól látható is, és ezért a keresztények jól meg is kapták már a kritikákat, hanem azért vagyunk keresztények, mert Krisztus követők vagyunk, vagyis ez azt jelenti, hogy ismerjük őt, kapcsolatunk van vele, és ez a kapcsolat nagyon sok mindenben meghatároz minket, tulajdonképpen az életünk minden területét. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ez a személyes ismeret pedig elengedhetetlen, és csak így lehet folyamatos az átalakulás, csak így lehet valóság a vele való egyúton való járás. Jézus válasza a farizeus vádra a következő: rávehetnétek-e a násznépet, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? Vagyis ezzel azt akarta kifejezni, hogy most nem a böjtnek van itt az ideje, hanem az örömnek, a feltöltődésnek. Jézus nem azért jött, hogy még több törvényt hozzon, hogy még örömtelenebb legyen az életünk, hanem hogy a vele való együttlét örömét hozza el nekünk. Együttlét az élő Istennel, a mindenek megteremtőjével, az élet urával és a halál legyőzőjéről. Nem cselekedetekről van itt szó, semmi szolgálatról, csak egyszerűen az együttlétről. Élvezni egymás társaságát. És ez ugye, hogyha csak emberek között vagyunk is, emberek között, akiket szeretünk, ez már önmagában is felüdítő lehet. Egy jót beszélgettem, kiadtam magamból a kérdéseimet, a feszültségeimet, elfogadásra találtam. Jó tanácsokat kaptam, otthon éreztem magam velük, és legközelebb is velük akarok lenni. Krisztussal is hasonló ez az együttlét, csak még sokkal-sokkal több, több, mélyebb és még tovább mutató. Szinte megfogalmazhatatlan, titokzatos és felfoghatatlan. Unia mystica cum Christo, ahogy Calvin fogalmazta az úrvacsoráról, vagyis titokzatos egyesülés. És ez az egység nem csak az úrvacsorában, persze ott a leginkább, de az éneklésben és az imádságban is jelen van. Azt mondja Jézus, hogy a mennyegzőn az örömnek van meg a helye. Mi vajon a mennyegző idején örülünk-e? Vagy csak ott vagyunk kelletlenül, mint régi meghívottak, de inkább csak a saját bajainkon járnak a gondolataink, hogy mi lesz most, hogyan tovább, fáradt vagyok, nyomaszt az élet. Persze, ezek a terhek teljesen valóságosak és érthetők, de nem lehet, hogy épp a Jézussal való közösség lesz az a felszabadító erő, ami elvonja a figyelmünket ezekről a gondokról, és arra irányítja a tekintetünket, aki Úr ezek felett is. És nem lehet, hogy a vele való együttlét öröme az, ami mint egy megtisztító tűz jön, és új erőt ad a hétköznapok megküzdésére. Vajon kihasználjuk-e, testvéreim, a vele való együttlét lehetőségeit. Mert igénk azt mondja, hogy amíg velünk van a vőlegény. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlünk a vőlegény. Akkor azokban a napokban böjtölni fognak. De hát hogy? Mi az, hogy elvétetik tőlünk? Hát nem az volt, hogy Jézus mindörökké velünk van, és soha el nem hagy minket? Mit jelent az, hogy elvétetik tőlünk? Valójában Jézus mindvégig a tanítványokkal volt, még akkor is, amikor ők kétségbe estek, hogy már meghalt az ő uruk. Tulajdonképpen csak úgy érezték, mintha nem lenne velük. És ez az olyan, mintha nem lenne velük érzés gyakran minket is átjárhat. Először is, hogyha kitekintünk a világba, ebbe a rohanó forgatagba, és nézzük, hogy ki miután rohan, milyen célokat hajkuráz, vagy milyen értékek mutatnak útmutatást, ha egyáltalán vannak ilyenek. Nos, ezekből valóban úgy tűnik, mintha Jézus elvétetett volna tőlünk. Hogy lehet az, hogy semmi sem tesz róla bizonyságot, és minden valami másról akar meggyőzni minket? De testvéreim, Krisztus sosem akart hitet támasztani nagy tömegeknek, és sosem akart erőszakkal bevonulni a köztudatba. Hogyha most ebben a társadalomban más dolgok a fontosabbak, akkor ő diszkréten kívül marad és vár. Mert aki kinyitja az ajtót, ahhoz még mindig bemegy. Ha nem is egyszerre tömegeknek, hanem csak annak, akinek van füle a hallásra. És ebben a mi felelősségünk is megvan. Mert vajon megmutatjuk-e a környezetünknek, hogy van más is, mint az, amit a világ diktál. Hiszen a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ezen kívül az ember életében is lehetnek olyan időszakok, mintha mi személyes életünkből is elvétetett volna Jézus. Sötét napok, tele reménytelenséggel és kétségbeeséssel, felkiáltással, hogy hol vagy, Istenem. Ilyen mondatok a Szentírásban, a Zsoltárok könyvében is gyakran előfordulnak, és épp ezért teljesen emberi sóhajok ezek, még a legkomolyabb keresztényeket is utoléri. Meddig még, Uram, meddig hajt az ellenség, miért vagy olyan távol tőlem, és mikor szabadítasz már meg? Az Isten pedig hallgat, a sötétség meg nő. Azt mondja a Szentírás, hogy ekkor helye és ideje van a bőtnek. Ideje van a bőtnek, még egyszer, hogyha valakinek a megtéréséért imádkozunk, mert ismerjük a világ lelkületét, és ideje van a bőtnek, amikor nagyon nehéz napokat élünk át. Vagyis a bőt nem egyfajta szokásos törvény, hogy tetszelegjünk Istennek, hogy lám, milyen nagy feladatot véghez viszünk értem, hanem ez egyfajta tudatos Istenhez fordulás, amikor már semmi más nem segíthet, hanem megvonjuk magunktól az ételt, hogy így is a vigasztalást Istentől próbáljuk megszerezni. A mélységben sem vagyunk a törvényekhez kötve, hanem ott is szabadok vagyunk az Isten megszólítására. Látjuk, testvéreim, hogy érdemes kihasználni a vele való együttlét örömét, amíg velünk van a vőlegény, de ő akkor sem hagy magunkra, amikor látszólag elvétetik. Hiszen amikor elvétetett a tanítványoktól nagypénteken, akkor azért vétetett el, hogy aztán húsvétkor még sokkal inkább visszakapják őt, mint tökéletes győztes, mint a halál legyőzőjét, annak a halálnak, amelyik minket is megkörnyékez és szorongat. Ez tehát az az új, amit Krisztus hozott el a mi számunkra. Ez a mennyegzői öröm, és ez a bőti csönd. csak legyen meg mindkettőnek a helye az életünkben, egymást nem felcserélve. Mert a vele való kapcsolat életet jelent. Élet a benne való öröm, a megszokás pedig sivárrá tesz. Élet a mélységben való reménység, a kétségbeesés pedig keserűvé tesz. Az új, amit a jézusi kegyesség mutat, az mindig az élet irányába mutat. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek. Az élet határozza meg a hitéletünket, az élet határozza meg a kérdéseinkkel való szembenézést, az élet határozza meg a halálunkkal való szembenézést. Ez az az új, amit Jézus adott nekünk, az élet, a Krisztusban kapott új élet. Az új ruha, régi ruha és az új bor, régi bor hasonlata is tulajdonképpen ezt támasztja alá. Nézzük egy kicsit mélyebben a régi bor, új bor hasonlatát. Ezzel a kérdéssel a régi bevált és a kiforratlan új áll egymással feszültségben. Mert az új bor az nem egy kész dolog. Annak még érni kell, hagyni, hogy kiforja magát, olyan körülményeket kell teremteni, ahol ez az érés folyamata be tud következni. Vagyis itt a kérdés, hogy hagyjam-e ott a jól bevált régi életemet valami újért, valami kiforratlanért. Mert valóban a keresztény élet folyamatos érés folyamatában van. Sosincs egy olyan pont, ahol már kerek egész lenne, ahol már nem kellene semmit sem változtatni az életünkön. Mindig újabb és újabb dolgokkal kell megküzdenünk, hogy vajon megállnak-e azok a dolgok az ige mérlegén. Mindig reformálódnunk, újra formálódnunk kell Krisztus képére. Érni, mint ahogy a gyümölcs is napról napra elkezd egyre inkább hasonlítani a majdani érett, kifejlett gyümölcsre. De a keresztény életnek épp ez a lényege. Azért van benne élet, hogy az mindig úton legyen a növekedés felé. Mert nem mondhatjuk magunkról azt, hogy rajtunk már senki sem segíthet. Ha pedig megtorpanunk az úton, akkor az élet is megtorpan körülöttünk. Mert az élet folyamatosan nő, kibontakozik, előre visz minket. És az a kérdés, hogy mi vajon hagyjuk-e ezt a vele való járást, hagyjuk-e ezt az átformálódást. Mert így követjük Krisztust igazából. Akkor követjük őt igazán, ha tudjuk, hogy az életünk folyamatos lépésekből áll, gyakran új lépésekből, amiket félünk megtenni, de mégis haladunk így az úton, mert tudjuk, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ha megállunk és megtorpanunk, akkor csak önmagunk körülött tudunk forogni. De hogyha elindulunk újra az úton, akkor az élet törvényei szerint haladunk és Krisztust követjük. Úton haladunk, testvéreim, a cél felé haladva, de sohasem mondhatjuk el magunkról, hogy már ott lennénk. Ez az új bor érési folyamata, a kockázat az elindulásra, az újabb és az újabb lépés megtételére. De milyen ez az út? Könnyű és nehéz, fárasztó és repítő, reményteljes és kiábrándító, hol ilyen, hol olyan. De egy a lényeg, vele lehetünk minden lépésünknél. Együtt lehetünk ővele, és ezekből az együtt létekből táplálkozva felnyílik a szemünk, hogy mi a következő lépés, mit kell ledobni magunkról, és mit kell komolyabban venni, hogy mik a feladataink, és mik csak sallangok az életünkben, mik a világból vett ragadományok, és mik az igazi keresztény értékek. Ehhez pedig szükség van a mennyegzői örömre és a bőti csöndre, de mindenek előtt ő rá, aki ott van velünk minden lépésünknél, hiszen ő maga az út.
Amen.
Imádkozzunk! Köszönjük, mindenható édesatyánk, hogy most, amikor imádkozunk hozzád, tudhatjuk, hogy te jelen vagy, veled lehetünk együtt. Veled vagyunk együtt, de sajnos gyakran ez nem okoz elég nagy örömöt nekünk, holott olyan nagy kegyelem, hogy a jelenlétedbe fogadsz minket, mert megtisztítottál a te véred által. Hadd éljük át a veled való együttlét jelentőségét és fontosságát. Hadd lássuk, nem olyan természetes ez, mert nagy árat kellett érte fizetned. De köszönjük, hogy te végigkíséred az egész életutunkat, és minden egyes életszakaszunkat veled kezdhetünk, és veled fejezhetünk be. Nagy dolog az, hogy a mindenség ura, a mi életünk biztos támasza. Kérünk Istenünk azokért, akik nem tudnak most semmi támaszt maguknak, mert kicsúszott a lábuk alól a talaj, vagy nagyon nehezen tudnak visszaállni a normál életbe egy-egy katasztrófa után. Kérünk a betegekért, a reményvesztettekért, a nélkülözőkért és a testi-lelki szegényekért, te legyél az ő őrizőjük is. Te áldj meg minket a következő héten, hogy lássunk minden nap, te fogod a kezünk. Így áldj meg minket ezután is életünk minden napján. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.